podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Szép napot mindenkinek, ez itt a Hektify Podcast második évadának első epizódja. Én Fehér Marian vagyok, és az Európai Kiberbiztonsági Hónap elnevezésű kampányhoz csatlakozunk ezzel a beszélgetéssel, ahol a kiberbiztonsági tudatosságot járnánk körül, mind vállalati, mind egyéni oldalról megközelítve. A beszélgetés során arra keresünk a választ, hogy céges oldalról milyen lehetőségei vannak egy szervezetnek a tudatosság növelésére, mennyire tűnik hatékonynak a klasszikus tantermi oktatás, és milyen alternatívák léteznek az oktatások hatékonyságának erősítésére. Beszélgető társaim Oroszi Eszter, a Silent Signal Kft. Információbiztonsági tanácsadás üzletág vezetője, Bor Oliver, szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, kommunikációs és kiberbiztonsági specialista, és Mészáros Csaba, a Hektify International Kft. Társ ügyvezetője, kiberbiztonsági szakember, akiket köszöntök, sziasztok!
Sziasztok.
Sziasztok! Sziasztok!
És akkor tulajdonképpen kezdhetjük is azzal, hogy mit értünk biztonságtudatosítás alatt.
Ugye a biztonságtudatosítás alatt legtöbbször azt értjük, hogy a felhasználókat képezzük arra, hogy milyen információbiztonsági szabályokat kell betartani, illetve emellett nagyon fontos az is, hogy a tudatossági szemléletet fokozzuk, tehát megismertessük a munkavállalókkal, magánszemélyekkel, hogy milyen fenyegetések érhetik őket. Úgyhogy nagyon fontos, hogy pusztán a szabályok, a hasznos ismereteknek a bemutatásán túl egy szemléletmódot is kialakítsunk a felhasználókban.
Én azt gondolom, hogy ez nem lehet túl egyszerű feladat, mert hogy annyira végtelennek, én laikusként annyira végtelennek tartom azt az információt, amit ezzel kapcsolatban tudni kell. Úgyhogy ez egy fontos kérdés, hogy hogy lehet leginkább hatékonyan átadni ezt.
Igen, itt a hatékonyságon lehet a kulcs szó igazából, és Eszter nagyon jót mondott. Úgy tudnám érzékeltetni kezdjük a biztonsággal, a biztonságnak a leírását, fogalmi meghatározását, hogy leginkább akkor tudjuk értékelni a biztonságot, ha nincs, én azt gondolom. Uh-huh. És hogyha nincs, akkor megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor biztonságban élünk, ami magától értetődik ebben a helyzetben, a mai társadalmunkban, a mai gazdasági és digitalizált világunkban, az úgy van mindenki, olyan, mint bejövök ide, van fűtés, van víz, van biztonság. De ez nem ennyire egyértelmű, én azt gondolom. Nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy a biztonságot fent tudjuk tartani a megteremtés után, és ennek kulcsmomentuma az, hogy biztonságtudatosságot csináljunk, és biztonságtudatosan gondolkodjunk majd. És a hatékonyságra visszatérve, nagyon fontos az, hogy tényleg nagyon-nagyon sok szabályról lehetne itt beszélgetni, meg a kritériumoknak való megfelelőségről, illetve arról, hogy mennyire fontos az, hogy megismertessük az embereket a rájuk leselkedő veszélyekkel kapcsolatos teendőkkel is, de a hatékonyság lesz a kulcsszava szerintem ennek a beszélgetésnek is majd, hogyha bele fogunk menni a módszerekbe.
Igen, egyetértek. Ugye minden szervezetnek, minden cégnek, minden családnak, hogyha magánszemélyekről beszélünk, akkor van egy bizonyos biztonsági érzete szintje, és itt a hatékonyságot ugye említettétek, ez is nagyon fontos, és elős később majd beszélni fogunk, hogy egy biztonsági kultúra és egy viselkedés is része az egész csomagnak, ami így az egész biztonságunkat fedezi, tartja. Úgyhogy ennek a tudatosítás is a lényege. De mivel ugye így a COVID, meg különböző vírus helyzetek miatt egyre többen nyúlunk olyan eszközökhöz, amiket korábban nem használtunk, ezért ugye különböző újabb veszélyek is néznek ránk, fenyegetnek minket, és így egyre nagyobb és fontosabb a biztonságunknak a növelése így a mindennapi életben, térben.
Hát meg a tudatosítása, mert ugye kimondtad azt, hogy az elmúlt években szinte mindenki rákényszerült. Nekem vannak olyan barátaim, akik hosszú éveken keresztül megóvták a képernyőtől a gyerekeiket, tehát ez egy tiltott dolog volt, és az elmúlt években nemhogy tiltott, hanem rá kellett tanítani mindenkit arra, hogy ezen keresztül kapcsolódjon a világgal. És ez van, amikor egy családban ugye több eszközt is jelent, ez gondolom több platform, ez több kitettség. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon fontos kérdés, és azt is szokták mondani, hogy minden védelem annyit ér, amennyit a leggyengébb lánceme, és sajnos manapság a leggyengébb láncem még mindig az ember. Tehát hogyan tudják a vállalatvezetők a lehető legjobban felkészíteni az alkalmazottaikat, ha ezt most céges szinten nézzük, aztán nyilván ezt majd megnézzük magánember oldaláról is. Tehát milyen biztonságtudatosítási módszerek léteznek?
Igazából a tárház az majdhogy nem határtalan, a kreativitás meg a pénztárca szab határt egyedül. Az utóbbi az marginális kérdés, én azt gondolom a vállalatok esetében. Bár van egy pozitív elmozdulás, én azt gondolom a vállalatvezetők tekintetében, hogy már hajlandóak áldozni az IT biztonságra meg a kiberbiztonságra, talán még mindig nem annyit, amennyit kéne. Megint csak
ez a felismerés hiánya?
Nem is a felismerés hiánya igazából, hanem ez gazdasági, financiális okai vannak, ugyanis ahogy előbb mondtam, a biztonságot akkor fogjuk értékelni, amikor elmúlik, amikor nincs, amikor veszély van. És ezzel tehát a kiberbiztonsági, információbiztonsági, IT-biztonsági terület nem termel pénzt. Nem termel, nem hoz profitot, nem növeli a GDP-t, a bevételt sem kreálja, viszont
nagy veszteséget okozhat,
baj van, akkor
baj
nagy
van.
Veszteséget tud okozni.
Igen,
egy-egy fél véletlen kattintás, egy-egy káros kódnak a megnyitása, egy felelőtlen oda nem figyelés, óriási pénzösszegeket tud jelenteni adott vállalatnak, na akkor majd értékelni fogja az adott vállalatvezető a kiberbiztonságot, illetve magát a biztonságot, és lehet, hogy akkor fog neki beütni a fejébe, hogy úristen, de jó lett volna, ha tartunk bármilyen biztonságtudatosítási képzést, vagy bármilyen más dologra áldozunk. Én látok továbbra is azt mondom pozitív elmozdulást, és tisztelt a kivételnek, nagyon sok olyan cég van, aki áldoz erre. Az állami szférában én azt látom, a 16 éves tapasztalatom azt mutatta, hogy egyre inkább ez a tapasztalatom, hogy egyre inkább adnak erre, és nagyon komoly képzési rendszerek alakultak ki. Nem csak e-learningről beszélek, hanem gyakorlati képzések is az állami igazgatásban és a közszférában. A magánszféra egy kicsikét nehezebb eset, én azt gondolom, de minél nagyobb egy cég, talán annál egyenesen arányosabb az, hogy annál nagyobb a hajlandóság arra, hogy áldozzanak a cégvezetők erre, de lehet, hogy ebben Eszternek több tapasztalata van.
Hát ugye, hogyha megnézzük, hogy milyen biztonságtudatosság fejlesztési módszerek vannak, akkor kiindulhatunk a legegyszerűbbekből, amit a cégnél is gyakorlatilag házon belül meg lehet oldani, az általában a személyes oktatások, online oktatások, nagyon sokan alkalmazzák ugye az e-learninget, különféle akár moduláris felépítésben, illetve vannak biztonságtartósai kampányok, amikor ugye plakátokat ragasztanak ki a szervezetnél, ezek is viszonylag költséghatékonyan megoldhatóak, és akkor van napjainknak az újdonsága a gamifikáció, a játékos megoldások. Mi igazából ebben hiszünk, úgyhogy azt szoktuk népszerűsíteni a szervezetek körében is, illetve hát ez magánszférába is átültethető. Ugye játékosítás alatt értem akár azt, hogy mondjuk különféle előadásokon kell részt venni, amikkel pontokat lehet gyűjteni, kvízkérdéseket lehet megválaszolni. Ez a legegyszerűbb, és gyakorlatilag házon belül ezt a legkönnyebb megoldani, de vannak egyéb lehetőségek, például szabadulószoba, kifejezetten információbiztonsági szabadulószoba, amiben ugye az ismereteiket tehetik próbára a felhasználók, illetve nagyon fontos, hogy magukra ismerhetnek, hogy ők is elkövetik ezeket a hibákat. Aztán lehetnek online játékok, például, amelyek ugye a kibertérbe költöztették akár ezt a szabadulószobát idézőjelbe, akár gyakori szabályokat ismertetnek, mondjuk dokumentumokat kell szétválogatni, hogy azt titkosítva vagy titkosítatlanul küldenénk, egyéb dolgok. És hát nekünk pedig van egy biztonságtartósági társas játékunk is, ami egy dobozos, kooperációs játék, és gyakorlatilag akár az irodában, akár pedig otthon játszhatnak vele a felhasználók.
Tegyük fel, hogy egy vállalat a képzés mellett dönt. Mi az, amit mindenképpen tartalmaznia kell egy képzésnek?
Egyrészt mindenféleképpen be kell mutatni, hogy milyen információbiztonsági szabályok vannak a szervezetnél, hiszen ez fontos, hogy betartsák a felhasználók. De ezen túl ugye be kell mutatni a fenyegetéseket is, úgyhogy mi mindenféleképpen azt szoktuk beépíteni a képzésbe, hogy egyrészt az adott szervezetre mi jellemző, milyen kockázatok vannak, amelyek az emberi tényezőt érintik. Másrészt pedig ugye nagyon fontos, hogy bemutassuk a felhasználóknak azt, hogy hogyan ismerhetik fel a különféle veszélyhelyzeteket, és hogyan tudják megelőzni.
Ez a legfontosabb, nem? Tehát, hogy ez egyszerűen ebben kell résen lenni, hiszen ha nem ismeri fel, akkor egy kattintással tulajdonképpen már veszélybe sodorhatja.
Ez egy egymásra épülő folyamat, én azt gondolom. Tehát először tényleg ismertessük meg, én is azt gondolom ezt erre teljes mértékben egyetértve, hogy milyen szabályok vonatkoznak a cégnél. Mik azok, amik mondjuk, ha lefedik, nem fedik le, de a való életben jöhetnek fenyegetések, azzal is ismertessük meg, illetve utána adjunk nekik muníciót a kezükbe, hogy hogyan tudják magukat megvédeni ezek ellen a támadások, vagy behatolási kísérletek ellen. Nem ördögtől való dolgokról beszélünk, tehát nem hackelni próbáljuk megtanítani az embereket, hanem szimplán arra, hogy mint ahogy az Európai Kiberbiztonsági Hónapnak a mottoja most már második éve az, hogy gondolkodj, mielőtt kattintasz, ez egy nagyon-nagyon jó kiinduló és befejező tételmondata lehet a beszélgetésnek is, meg magának a biztonságtudatossági oktatásnak, awareness képzésnek. Gondolkodj, mielőtt kattintasz. Csak ennyit kérünk a felhasználóktól és a vállalatnál dolgozó emberektől.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Ha visszagondolunk, amikor az egész számítógépes felhasználás kezdődött, akkor ez milyen jó volt, és most is nagyon jó, hogy többször rákérdez adott esetben egy program a kattintásnak, tehát hogy ezt valóban akarjuk-e, de biztos vagyok benne, hogy van olyan, amikor nekünk kell ebbe jobban gondolkodni. A tréning azonban csak egy első lépés, de hogyan építhető be a tudatosság a szervezetek mindennapjaiba?
A tréningen túlmenően ennek egy folyamatos jelenlétnek kell lennie. Megalkottak rá egy gyönyörű magyar szót, kiberhigiéniás készségek. Ez a ECSM-nek, az Európai Kiberbiztonsági Hónapnak az egyik missziója igazából, amit amúgy már 10. éve rendeznek meg idén. Magyarország 6. éve csatlakozott ehhez a kampányszerű biztonságtudatosítási eseménysorozathoz. Ennek mindig októberben van az időszaka. Azt szokták mondani, hogy mindennek megvan a szezonja. Ugye a kiberbiztonsági szezon is szeptemberben indul, körülbelül így lehetne összefoglalni, és nagyon reméljük, hogy amúgy egész évben tart, de a csúcs szezon az októberben van az Európai Kiberbiztonsági Hónappal, és ez a fő missziója, hogy az emberek kiberhigiéniás készségeit a lehető legmagasabb szintre vigye. Ez nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy építsük be a mindennapjainkba a kiberbiztonsági, információbiztonsági tudatosságot, úgy, mint a napi rutinjaink részévé válik mondjuk egy tisztálkodás, egy evés, egy ivás, egy beszélgetés. Ugyanúgy, amikor reggel felkelünk, jobb helyeken zuhanyoznak, megmossák a fagukat az emberek, reggeliznek, elindulnak dolgozni iskolába, bárhova, vagy éppen sportolni. Kezdjük ezzel a napot, hogy nem is azzal, hogy gondoljuk át, hogy milyen a jó jelszó, de építsük bele a mindennapjainkba azt tényleg, hogy jó-e az, amit és ahogy csinálunk, és tényleg egy ilyen rutinszerű, de ne rutinná váló tevékenység legyen az információ biztonsági tudatosítás, meg a tudatosság sem.
Nagyon fontos egyébként a rendszeres emlékeztetése a felhasználóknak arra, hogy milyen szabályok vannak, illetve milyen fenyegetések. Amennyiben mondjuk esetleg történt valamilyen incidens, vagy megnőtt valamilyen megkereséseknek a száma, akkor érdemes külön is figyelmeztetni a felhasználókat, felhívni a figyelmüket. Erre a céges intranet oldalak, hírlevelek tökéletesek. Illetve hát ugye a kampányok mellett komplex biztonságtudatossági programokat is szervezhetünk, amikor mondjuk akár havonta különböző témákat veszünk elő, és azokkal foglalkozunk, így a felhasználók nem felejtik el, illetve folyamatosan tudnak figyelni a biztonságra.
Tehát magyarán tartsuk felszínen a témát folyamatosan. Mik azok a tipikus hibák, amelyeket az alkalmazottak gyakran elkövetnek, és ezt hogyan tudják kihasználni a hackerek?
Tipikus hibák. Hát igazából ugye a legjellemzőbb támadások manapság azok a különféle e-mailen keresztüli megkeresések, adathalász próbálkozások, kártékony kódbeküldések. Ezekre mindenféleképpen figyelmeztetni kell a felhasználókat, hogy ne engedélyezzenek gyanús tartalmakat, tényleg gondolják át, hogyha felugrik egy ablak, mondjuk ami makrókat szeretne engedélyeztetni, akkor ne válasszák azt, hogy futtatják a makrókat. Nagyon fontos egyébként az is, hogy a hamis biztonságérzetet azt csökkentsük a felhasználókban, ugyanis sokszor tapasztaljuk azt is, hogy a felhasználó azért engedélyez mondjuk valamilyen tartalmat, mert azt mondja, hogy itt a szervezetnél úgyis van vírusvédelem, majd az megfogja, hogyha van benne valamilyen kártékony kód. Itt a szervezetnél úgyis vannak informatikusok, információbiztonsági terület, majd ők segítenek, hogyha megtörtént a baj. De ez sajnos nem mindig így van, és ezért ösztönözni kell a felhasználókat arra, hogy már megelőzzék, és ők is tényleg gondolkodjanak.
Illetve a kedvenc kérdéseim közé tartozik, kinek lehetek én érdekes? Ugyan már ki akarna pont engem megtámadni, tőlem elvenni adatot, információt. Én azt gondolom, ez is a saját magunk hamis biztonságérzetének a keltése. Ebből kell kizökkenteni az embereket, mert mindenki érdekes lehet, minden szenzitív adat izgalmas és érdekes lehet a kiberbűnözői csoportoknak.
Sőt, azt is szoktuk mondani, hogy igazából a támadóknak információ morzsák is elegendőek, és nagyon sokszor a felhasználó, amikor kiad mondjuk belső információkat, akkor nem gondolja át, hogy azzal valakit segíthet. Például egyszerűen azzal, hogy megmondja, hogy ki a helyettese, mikor van szabadságon, milyen belső szabályozók vannak, úgy gondolja, hogy ezzel nem okoz kárt. Csak hogyha mondjuk egy támadó több forrásból összegyűjti ezeket a kis apró információmorzsákat, akkor egy komplex kép áll össze, és mondjuk egy másik kollégát teljesen más forgatókönyvvel magát egy belsős kollégának akár kiadva tud megkeresni, és sokkal szenzitívebb információkhoz hozzáférni.
Igen, nagyon szofisztikált módjai vannak a információszerzésnek, és annak, hogy hogyan lehet a gyanútlan alkalmazottat kijátszani, akár egymás ellen. Nem tudom, hogy erre hogy lehet felhívni a figyelmet az alkalmazottaknál, hogy amikor ő azt hiszi, hogy jó hiszeműen segít, akkor is ez le legyen valahogy ellenőrizve, hogy ő mit csinál.
Hát ez egy jó kérdés.
Én a saját életemből tudok példát hozni. Én azt gondolom, hogy 100%-os biztonságot kialakítani nem lehet. Ezt sajnos szögezzük le. Törekedni lehet rá, de olyan nincs, hogy tökéletes biztonság. Azon a bizonyos pajzson tudjuk csökkenteni a rést, a lyukat, de nagyon sok mindent lehet tenni. Én például, ahogy Eszter is mondta, nagyon hiszek szintén a gamifikációban, illetve a száraz tananyagok mellett valami olyan kreatív tartalomban, ami egy kicsit kizökkent a hétköznapokból. Ezt amúgy nekem az a tapasztalatom, hogy nem szokták szeretni az emberek az elején. Például, mire gondolok, szituációs játékokat játszunk az alkalmazottakkal, a dolgozókkal, és az a csapat, aki ezért felelős cégen belül, hogy a biztonságtudatosságot, az integritást fenntartsa, vagy kialakítsa, annak rá kell szentelnie az időt, ha mondjuk van egy nagyobb vállalat, nem egy 10-20 fős kisvállalkozásról beszélek, hanem mondjuk akár egy 40-50-60 fős középvállalkozásról már, ahol jól elhatárolt szerepkörök vannak, másra kell figyelnie egy titkárságvezetőnek, egy titkársági asszisztensnek, és másra kell figyelnie a cég CTO-jának, vagy CEO-jának, vagy másra kell figyelni adott esetben az értékesítési vezetőnek, vagy az értékesítőnek is, ha ilyen cégről beszélünk. És ezekre a pozíciókra én abban hiszek, hogy szabni kell, ha e felé az irány felé megyünk, és ilyen szituációs játékokban gondolkodunk. Mindenkire személyre szabott, vagy munkakörre szabott játékokat kell csinálni, vagy ilyen helyzeteket, és abban nagyon szépen ki lehet domborítani, eltúlozva egy picikét, hogy mire is lehet figyelni, és hogyan is lehet információszerző kísérletekkel találkozni, mert nem csak az online térben kereshetnek meg minket, és nem csak egy e-mailen keresztül. Nagyon fontos támadási vektor, a legfontosabb, ahogy az Eszter említette, az online térben az e-mail talán, hogyha vállalatokról és felhasználókról beszélünk, de ugyanúgy a fizikai térben is el tudnak hozzánk jutni, mondjuk egy közösségi média felület segítségével, ahol az információ morzsákat összeszedik rólunk. Tehát ha állandóan bejelentkezünk bárhonnan, és mindent is kiposztolunk a közösségi médiára, és ott éljük az életünket nagyon-nagyon gyorsan, és nagyon könnyen. Olyan profilt állít fel rólunk egy ezzel foglalkozó bárki igazából, hogy egyszer csak ott fogja találni magát, mondjuk én néptáncolok, a néptánc együttesemben egy olyan emberke, aki szeretne tőlem információkat szerezni, vagy adottam, nekem például van kutyám, és sokat járok a kutyával, meg a feleségemmel sétálni, túrázni. Jó tippet adok a bűnözőknek, engem például kiránduló pontokon nagyon sokat meg lehet találni a kutyámmal, és akkor így nagyon könnyen be lehetne cserkészni az embereket, és akkor elég tényleg csak egy morzsát elhintenie annak az emberkének, és onnantól kezdve nagyon-nagyon sok mindent el lehet érni az adott szervezeten belül.
Igen, így a cégeknél én azt figyeltem meg ugye ezt már egy tudott, hogy már évtizedek óta inkább így a technológia oda az, amit így a cégek fejlesztenek, különböző védelmi eszközöket vetnek be, szoftvereket, és olvastam egy tanulmányt, hogy így a támadásoknak, így a data breach-eknek így a 85%-ában ugye az embereken keresztül jutnak be, tehát ugye az emberi rész az szint az, amit megtámadnak.
A leggyengébb láncszem,
ugye így az ember. Viszont a cégek még mindig csak így a biztonsági büdzséjüknek a 3%-át fordítják arra, hogy az embereknek a biztonság tudatosságát növeljék.
Az nem sok azért.
Az nem sok.
Őszintén.
És ezek a tradicionális képzés módszerek úgy tűnik, hogy nem működnek, azért is örülök, hogy az Eszter említette ezt a gamifikációt, mert tényleg az egy jobban be lehet őket vonni, jobb szituációkat lehet teremteni, sokkal életszerűbb lehet a dolog, és jobban beépül neki a tudás, mert hogyha csak mondjuk elküldünk neki pár szlájdot évente egyszer, akkor ha el is olvassa, nem biztos, hogy megragad, ha megragad, akkor nem fogja minden nap azt használni, ezért ezek a szituációs gyakorlatok, játékok, társas játékok szerintem ezek jobban működnek.
Jobban rá tud erősíteni, bocsánat, inkább ezt mondom. Nagyon fontos az offline, meg a papíralapú, meg az olyan online tájékoztatás, akár kampányszerűen, akár edukációs jelleggel egy-egy e-learning, aminek lennie kell, én azt gondolom, tehát legyen, menjünk rajta végig, next-next finish-el, oké, nyomja végig mindenki. De erről is van egy pozitív példám. Én egy ilyen pozitív embernek tartom magamat, hogyha kiberbiztonságról, meg információbiztonságról van szó. Fejlesztettünk egy e-learninget nem olyan rég az állami szférába, és hát nagyon nagy kihívás volt. Ott dolgoztam én is, és nyilván utáltam ezeket végigmenni, ezeken bármilyen is legyen szó. Tehát nagyon jól tudom, hogy a kollégáimnak a 90%-a, direkt nem mondok 99-et, nem kedveli ezeket, és ez a kötelező rossz, amit általában hogy abszolválnak az emberek, az egyetlen első embert odaállítják, oké, és mondjuk jegyzeteld meg, vagy írd ki a válaszokat, és mondok, ezzel megy a körémél, mindenki csak túlmegy rajta, túl van rajta, és akkor 10-20 perc alatt abszolválják az egyórás e-learninget mondjuk. És próbáltunk belevinni ebbe valami újdonságot, megfogni szintén a felhasználókat a játék oldaláról, meg a játékosság oldaláról. Itt nyilvánvalóan a kreativitás mellett, ahogy kezdtem a mondandómat 10 perccel ezelőtt, a pénz azért az kereteket szabott, hiszen a fejlesztés csilivri dolgok felé el lehet vinni, és megszólalnak a betűk, a karakterek, meg minden, csak az nagyon sok pénzbe kerül. Itt az arany középutat sikerült megtalálnunk, és akkor aki végigment, az kiber ninjává vált. Innenfajta ilyen viccesnek, jópofának gondolt dolgot megpróbáltunk bevetni. Ez amúgy nagyot szólt, mert utána a zárt Facebook csoportokban folyamatosan láttam, hogy jött vissza, nyilván összött trollkodtak, hogy te is kiber ninja lettél, meg te is, de a visszajelzések azok voltak, hogy ezt legalább megjegyezték. És volt belőle egy-két olyan momentum, ami visszaköszönt a kommentekben, és én ettől már boldog voltam. Mert ha már erről beszélünk, akkor az már jó, és konkrétumokat írtak le, hogy jó, hát ki az a hülye, aki nem tudja, hogy ne hat karakter legyen a jelszava, meg mondjuk ne a születési dátuma. Hát el kell szomorítsak mindenkit, sokan nem tudják, vagy sokan nem foglalkoznak vele, pontosan azért, mert jaj, kinek lehetek én érdekes.
Igen, mindig ez a visszatérő kérdés. Ugye már félig meddig rá is tértünk, de hogy nem csak vállalatokat, hanem ugye magánszemélyeket is érint ez a kérdés. Magánszemélyként mit tehetek azért, hogy az online felületeken biztonságosabban mozoghassak? Ha például, teszem hozzá, nekem a saját hivatalos közegembe nincs ilyen kiberbiztonsági érzékenyítés, mert mondjuk nem olyan a területem, de hát mégiscsak használok nagyon sok mindent az online térben.
Például ilyen podcasteket hallgatunk.
Én is erre gondoltam.
Tehát ez egy nagyon jó dolog, én azt gondolom. Abból azért ne induljunk ki, hogy mindenki hasonló híreket és cikkeket fog olvasni, akit nem érdekel. De ezek a podcastek nagyon jók szerintem. Ez egy újfajta dimenziót hozott a kommunikációs világban is, hiszen amíg fut az ember, sportol, megy a vonathoz, ül a vonaton, tömegközlekedik, ezeket a 20-30-40 perces adásokat le tudja pörgetni, bele tud tekerni, fel tudja gyorsítani a sebességet, tehát hogy nagyon-nagyon jó dolgok, és nagyon hasznos információk tudnak elhangozni az ilyen podcastekben. Nekünk anno, ugye én a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél dolgoztam, és ott vittem a kommunikációs és az IT Security Awareness területet. A Magyar Közigazgatás első podcastjét csináltuk meg, ami kiberbiztonsággal foglalkozik a mai napig, ez a kibertámadás. Arra tudok buzdítani mindenkit, hogy hallgassa őket sok szeretettel, nagyon sok érdekes információ van a mai napig benne, de ezen túlmenően például szintén csak az NK-re tudok visszautalni, na nem ezért, mert az irányításom alatt keletkezett ez az egész gyakorlatilag, hanem tényleg nagyon jó dolgokat csinálnak a mai napig. Nagyon hasznos tudatosító anyagokat állítanak elő, szóval azokat is bátran nézzük, de akár Eszterék tevékenységét is tudom mondani, vagy Csabájékát is például. Tehát nagyon-nagyon hasznos infókat dobnak be folyamatosan a közösségi médiából, ott van az a társasjáték például, amit az ITBN-en mesélt el nekem Eszter, hogy hogyan is működik ez a társas játék. Hazavittem a szórólapot a feleségemnek, teljesen meg volt őrülve érte, hogy vegyünk már ilyet karácsonyra. Pedig én ezzel foglalkozom most már több éve, és még őt is azért. Azt gondolom, hogy picit az átlagnál nagyobb talán a biztonságtudatossági szintünk otthon, és mégis be volt tőle teljesen pörögve. Mindezek mellett nagyon fontos, és én nagyon hiszek kommunikációs szakemberként a médiának az erejében. És hogyha sokat foglalkozik ezzel a média, a mainstream média is, akkor egyre több emberhez tudunk eljutni. És ez egy kulcsmomentum legyen, vagy lehet, hogy halljanak erről az emberek. Halljanak a megoldásokról, és halljanak a veszélyekről. És hogyha egyre többet hallani arról, hogy bizonyos iparágak szereplői nevében mondjuk sok adathalász tevékenységet tudnak elkövetni, vagy követnek el, akkor lehet, hogy az ember már egy picikét jobban gyanakvó lesz, ha például a közműszolgáltatójától, vagy valami hasonló cégtől kap egy e-mailt.
Egyébként az is nagyon fontos, hogy a szervezetek is figyeljenek arra, hogy ne csak munkahelyi biztonságtudatosságot fejlesztenek, hanem kitekintsenek a magánéletre is. Az a tapasztalatunk, hogy amikor valamilyen módon a magánéletben való biztonságtudatosságot bevonjuk a képzésbe, bevonjuk a programokba, akkor sokkal jobban megtaláljuk a felhasználókat, sokkal fogékonyabbak lesznek az információbiztonságra, és legtöbbször egyébként a magánélettel kapcsolatos dolgokat kérdeznek, amikor kérdezési lehetőség van, valamint az is egy tapasztalat, hogy az otthoni biztonságtudatosságot behozzák a munkahelyre. Tehát jobban megszokják azt, hogy mire kell figyelni, hogyha egyébként a saját érdekükben otthon is betartják ezeket a szabályokat. Másrészt ugye az is fontos, hogy szolgáltatóként is indíthatunk olyan jellegű kampányokat, hogy ügyfeleinket tudatosítjuk, segédanyagokat adunk ki, hogy ne dőljenek be különféle csalásoknak, tehát érdemes erre is figyelni, amikor a biztonságtudatosságot fejlesztjük.
Igen, örülök, hogy ezt említetted, mert a nagyon sok cégnél már látom, hogy mikor bevezetnek egy jelszó menedzseri programot, jelszó menedzsert a cégnél, akkor ezeknél a legtöbb esetben már van családnak szóló csomag is, és haza tudja vinni, és akkor mondja, hogy anyukám, légy szíves, hogy mikor belépsz majd a takarékszövetkezetes számláthoz, akkor itt már is el a jelszavadat, ne pedig a Morgyi 1-2-3-at használd, ahogy eddig. Úgyhogy tényleg így a cégeknek is ebben nagy szerepe van. Meg amit Olivér említettél, hogy már én is követem az NK-it a Facebookon, és tényleg nagyon jó posztjaik vannak, folyamatosan különböző tippeket adnak magánszemélyeknek, úgyhogy erre is buzdítanék mindenkit, hogy őket kövesse. Ugye meg különböző ilyen vicces, videós formátum is van, úgyhogy nem tudom, ez is tőled ered, de nagyon jó ilyen kicsit humoros irányba próbál elmenni a dolog, azt belecserkészni, hogy ne legyen olyan unalmas, és ahogy említettük, az október ugye itt a kiberbiztonsági hónap, és különböző videók hívják fel arra a figyelmet, amit már korábban tényleg Olivér említettél, hogy gondolkozzanak azelőtt, mielőtt kattintanak, meg a magánszemélyek próbálják így a különböző online csalásokat átültetni a mindennapi életükbe, vagy arra lefordítani. Tehát, hogyha megy az utcán, és valaki megkérdezi tőle, hogy mondd már meg, léci, hogy mennyi a PIN-kódod a kártyádhoz, akkor ugye ugyanezt történik az online térben is, hogy erre figyeljünk, hogyha azt mondják, hogy csirkefarhát 100 forint, nem pedig 1000, akkor meg se dőljünk be, úgyhogy hogy figyeljünk arra oda, hogy különböző csalásoknak ne dőljenek be az emberek, és tényleg a családunkat is erről tájékoztassuk, mert az idősebbek azért nem mozognak úgy az online térben.
Nagyon fontos dolgokat mondtál szerintem. Ez egy örök igazság, hogy amit nem teszünk meg a fizikai térben, a fizikai valónkban, azt nem tegyük meg az online térben sem. Tehát tényleg, hogyha valaki megkérdezi tőlünk az utcán, hogy mi a PIN kódom, és nem adom meg, akkor ne adjam meg az online térben sem. Hogyha egy termék a fizikai valójában 200-300 forintba kerül, vagy mondjuk egy prémium kategóriás telefonról, tudom, hogy 400 ezer forint amúgy, vagy 300, 1000 forint, akkor ne higgyen már el azt, hogy pont én vagyok a század, aki 80 ezer forintért megveheti. Vagy például most jön majd nem sokára a Black Friday nevezetű eseménysorozat, amikor ugye kedvezményesen fognak tudni vásárolni az emberek az online térben. Ott se dőljünk be ezeknek a csalásoknak igazából. Örök igazságként lefektethetjük szerintem azt, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem az. Elnézést, hogy ilyen bullshit-eket hozok ide, de ezek tényleg örökérvényűek. Nem szeretnék senkit sem eltántorítani az online vásárlástól, mert egy borzasztóan hasznos, kényelmes dolog tud lenni, ha biztonságosan csináljuk. És mindezek mellett még kiemelném azt, hogy ha már itt kommunikációról beszéltünk, meg nyelvezetről, tényleg, ahogy Csaba is mondta, a humor az nagyon-nagyon fontos és kulcskérdés, illetve azt, hogy az üzenetet hogyan adom át. A csatorna az eszköz szempontjából fontos, de a nyelvezet az milyen meg, hogy hogyan közelítem én ezt a száraz témát amúgy meg. És ebben a közigazgatási kommunikáció például az elmúlt évben, szerintem években hatalmasat lépett előre. Mi itt a szabályozott tevékenység felügyeleti hatóságánál is ezt próbáljuk meg szem előtt tartani, és törvényből adódóan jogszabályi keretek között a tudatosítás egy nagyon fontos feladatunk lesz a következő időszakban, úgyhogy mi is például a közelmúltban létrehoztuk az első közösségi média felületünket, és nagyon remélem, hogy majd követi egy másik is majd, aztán majd egy másik is, hiszen azért hoztam ezt szóba, nem a reklám helyez itt, hanem beszéltünk már gyerekekről, meg beszéltünk szenyorabb korosztályokról is. Mind a kettő nagyon-nagyon fontos. A gyerekeket ugye edukálni kell még akkor is, hogyha digitális benszülöttek, és lehet, hogy jobban értenek ez az egészhez, mint mi, de akkor is fel kell hívni a veszélyt rá az egész dologra, mint ahogy mondjuk tanítsuk meg őket arra, hogy mit kell tenni, ne engedjük el a kezüket az interneten sem, mert ha megtanítjuk a gyerekünket, hogy hogyan kelljen át a zebrán például, és mondjuk a zöld jelzésnél még azért akkor is jó, hogyha körülnéz, és ezt mutassuk meg neki, tanítsuk meg rá, viselkedjünk ugyanígy vele az interneten is, az online térben is, és ez igaz az idősebb korosztályra is. Beszéltünk már a Covidról is. Ez egy olyan új szituáció volt, amikor nem csak a gyermekek kényszerültek bele a digitális távoktatás miatt ebbe a helyzetbe, hanem a szülők is. Illetve az idősebb generáció, akiknek aztán teljesen fú semmi köze nem volt az internethez. Itt már tényleg az abszolút szeniorabb korosztályra gondolok, de muszáj volt valahogyan tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, az unokákkal, muszáj volt vásárolni valahogyan, mindannyian emlékszünk azokra az időszakokra, amikor tényleg nem mehettünk ki az utcára, csak bizonyos idősávban, egy bizonyos idősávban mehettünk vásárolni. Ez azért érzelmileg megterhelte az idősebb korosztályt, és azt tartotta bennük a lelket, hogy legalább az online térben tudtak találkozni a szeretteikkel, meg valakikkel. Na most az az ember, aki soha életében nem ment fel egyetlen egy közösségi média felületre sem, nem volt soha a kezében okos eszköz, az borzasztó nagy kitettségnek volt akkor a részese, és szintén beszéltünk már erről, és Csaba előbb is említette, hogy mennyire fontos az, hogy egymást is edukáljuk. Tehát amikor hazamegyünk, akkor beszélgessünk a családdal, beszéljünk a gyerekekkel, beszéljünk az idősebbekkel, mondjuk el nekik, hogy mik a veszélyek, mit nem csinált jól, mit csinált jól. Nagyon fontos a pozitív megerősítés is, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni.
Említetted a média szerepét, most kérdeznék ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy arra neked van látásod, hogy így a köztévében is ilyen kampányok vannak, lesznek?
Mi tervezünk ilyet, igen. Tehát mi tervezünk ilyet, és nagyon remélem, hogy partner lesz nem csak a köztévében, hanem további sajtóorgánumok, hiszen minél szélesebb körhöz szeretnénk eljutni. Mindig a kommunikációnak az egyik kulcskérdése az, hogy mi az eszköz, illetve mi a célcsoport. És erre én mindig azt szoktam válaszolni, hogy itt most a célcsoport gyakorlatilag mindenki. Jó, butaság, a 2 éves gyerkőc még nem nyilvánvalóan, de azért eljön az nagyon-nagyon hamar, 8-9 éves korában, vagy 7, hogy tényleg mindenki, és le kell fedni, és ehhez az kell, hogy a közösségi portálok, most már nem tudom azt mondani, hogy közösségi média és a TV rádió, hanem a közösségi médián belül is meg kell találni azokat a platformokat, amelyek a korosztályoknak szólnak. Mert ugye legelőször volt egy, aztán kettő, most meg már nagyon sok van, és van, akit meg csak egy bizonyos platformon tudok elérni, holott a egyik legrégebbi, legnépesebb követőbázissal rendelkező platformon meg már csak a picit idősebb korosztályt tudom elérni, akiket meg mondjuk ezeken nem, azokat lehet, hogy el tudom érni a köztévében, akiket ott nem, azokat el tudom érni a kereskedelmi csatornákon, mások rádiót hallgatnak, az 5. célcsoport podcastet hallgat, a 6. pedig mit tudom én online újságokat olvas. A 7. meg el fogom érni mondjuk a lottozókban, a szórólapokkal.
Hát magyarán ott kell lenni mindenhol.
Én azt gondolom, hogy ez egy kulcs kérdés, kreativitás és pénz.
Hát, tulajdonképpen innen indultunk.
Igen.
Említetted a gyerekeket, ugye ez egy nagyon-nagyon érzékeny korosztály, és ahogy te is mondtad, igen, valószínűleg ők digitális benszülöttek, de attól még egyáltalán nem biztos, hogy a rájuk leselkedő veszélyeket ismerik. És amikor a család egyébként nincsen annyira benne ezekbe a kiberbiztonsági dolgokba, de eljön az az időszak, hogy a gyerek önállóan lesz felhasználó, akkor nyilván egy magára valamit is adó szülőnek érdemes ez ügyben tájékozódni. Ebbe segítsetek egy kicsit, hogy mit kéne tennem szülőként, hol kellene és minek utána néznem, és aztán ezt hogyan adom át a gyereknek, illetve mi az, amit elvárhatok akár az oktatás részéről is, hogy az iskolából is megkapja, és tudja hasznosítani a dolgokat.
Ez egy roppant érdekes és nehéz kérdés szerintem. Felgyorsult a világ, ismét egy bullshit, viszont amit a Covid alatt megéltünk, én azt gondolom, hogy az példátlan volt az elmúlt évtizedekben. Annyit kellett gyorsulnunk, fejlődnünk, magunkra szednünk tudást abban a másfél évben, és annyit fejlődtünk, nyilván ezzel együtt a veszélyek is egyre nőttek, mint mondjuk normál békeidőben 10-12 év alatt jutottunk volna el oda. Most ez felgyorsult teljes egészében, és tényleg 7-8 éves gyerekek kapnak okos eszközt, hogy tudjanak digitálisan részt venni a távoktatásban. Nagyon nagy a kitettségük nekik is. Beszéltünk akár a cyberbullyingról, de ez egy önálló adást is megérné, azt gondolom. De egészen odáig elmehetünk, hogy 3 kattintással meg tudja a világ összes termékét vásárolni, hogyha nincsenek leszabályozva mondjuk a készüléken a bizonyos dolgok. Ez egy nagyon jó tipp lehet például a szülőknek, hogy szabályozzák le ezeket az okos eszközöket, és bizonyos applikációba engedjenek csak bejutást a gyereknek. A képernyőidő szintén nagyon fontos, én azt gondolom, illetve beszéljünk a gyerekkel, mondjuk el a veszélyeket, nem fog érdekelni, ezt most mondom, bár nincsen gyermekem, de nagyon sok ilyen szakemberrel beszélek, meg járok én is, meg jártam iskolákba előadni, nagyon nehéz lekötni őket. Főleg a kamaszokat, de már tényleg ilyen 8-9-10 éves korban is. Jaj, nekem nem magyarázom már a bácsi, ide jött szakállasan, okoskodik nekem itt közel a 40-hez, hát én meg tudok mindent is 9-10 évesen.
Én megnyitnám a könyvajánló rovatot most. Van egy kollégánk, most kapott ugye kitüntetést is az ITBN-en, a Solymos Ákos kollega. Igen. Ugye ő írt egy ilyen mesekönyvet, ami gyerekeknek szól, a Frici, Fülöp és a hekkerek. Úgyhogy én ezt a szülőknek ajánlanám, hogy esténként olvassák el a gyermekeiknek. Valamint ide is kapcsolódik ugye a gamifikáció, hogy nem tudom, a társasjátékotokkal milyen korosztály játszhat, de lehet, hogy azt könnyebben veszik a gyerekek is így a szabályokat, meg könnyebben megtanulják, hogyha ők is egy társasjátékba
Az a tapasztalat, hogy bár a társasjátékunk elsősorban a munkahelyi környezetben játszódik, meg felnőtteknek szól, azért a fiatalabb korosztály is, amikor teszteltük a játékot, ők is élvezték, meg ők is bele tudták élni magukat a játékba. De egyébként tervezünk egy otthoni kiadást is, amit akár fiatalabb korosztály is tud használni, mert az kifejezetten mondjuk a Otthon is biztonságban című dolgokat tartalmaz, illetve a közösségi médiára nagyobb mértékben hívja fel a figyelmet.
Igen, meg szerintem nagyon fontos, hogy említetted az iskolákat, Oliver, hogy az iskolákban különböző ugyanilyen kampányokat lehet már szervezni. Vannak kollégáink, akik ugye kimennek így különböző helyszínekre, magániskolába, állami iskolába, és ugyanúgy, ahogy a rendőrség tart előadást, ugyanúgy kiberbiztonsági szakembereket fel lehet kérni, hogy a gyerekeknek meséljenek így az internet veszélyeiről, és hogy mire figyeljenek.
Van egy álmom, klasszikust idézzek, hogy ez valahogyan majd előbb-utóbb bekerül mondjuk az oktatási rendszerbe, és tantár lesz, csak így, mint mondjuk a matematika. Tehát, hogy ez szerintem simán megérne egy misét nagyon korán elkezdeni, és heti rendszerességgel edukálni a gyerekeket. Illetve a másik az, hogy kampányszerűen induljon meg egy olyan dolog az általános iskolában is már, hogy szakemberek edukálják a gyermekeket, hogy hogyan lehet elkerülni mondjuk a cyberbullyingot. Ez, én azt gondolom, hogy itt a pénz nem szabhat határt, hiszen gyerekekről van szó. Itt a kreativitás meg nem fog, hiszen magyar emberekről van szó. Itt a humán erő az, ami esetleg határt szabhat, de erre áldozni kell energiát, erőt, pénzt is, mert a jövő generációjáról van szó.
Hát október a kiberbiztonság hónapja, ezért is volt fontos, hogy beszélgessünk erről, bár nem lehet róla eleget, és valószínűleg akárhogy is, de időről időre, vagy minden témával kapcsolatban vissza kell, hogy hozzuk ezt a területet is, mert tulajdonképpen, ahogy ti is mondjátok, ahogy az életünkbe se, a lakásunkba se engedünk be bárkit bármikor, valószínűleg jó, hogyha tudjuk, hogy ez ugyanúgy az egyik privát részünk, akár egy cégen belül, mint munkavállaló, akár pedig a saját családi életünkbe. Úgyhogy nagyon fontos, hogy erre mindenki odafigyeljen, és megtalálja azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meg tudja védeni magát és a cégét. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltatok. Oroszi Eszter, a Silent Signal Kft. Információbiztonsági tanácsadás üzletág vezetője, illetve Bor Olivér, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság, a kommunikációs és kiberbiztonsági specialista volt a vendégem, és itt volt Mészáros Csaba, a Hectify International Kft. Társügyvezetője, kiberbiztonsági szakember. Én Fehér Marian vagyok, köszönöm a figyelmet, és ez a Hectify második évadának első epizódja volt. Jövünk legközelebb is. Köszönjük szépen!